Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. Harmadik rész.
Muníciót raknak ki. Valahol ott bejjebb lehet a helyőrségük.
Felőlem akár.
Maga sem francia?
Nem. Én hajós vagyok.
Te pokoli hőség. Egy szóval...
Hallgasson kérem egy picit. Napok óta ez az első zaj, ami szívesen hallgatok.
A hullámverésre gondol?
Eltalálta, uram.
Igaza van. Szinte megenyhült tőle az ember.
Mintha a testvérünk beszélgetne velünk. Végre természetes, ideillő hangok. Van okuk, értelmük. Olyas valamiből fakadnak, ami ennek a vidéknek valóban sajátja.
Tehát ezért nem szállt ki a többiekkel, mi?
Minek? Nézelődni? Ennyi idő alatt mit tapasztalhat ki az ember? A futó benyomásokkal meg úgy vagyok.
Lehet, hogy a természet is szívesen távol tartana bennünket, betolakodókat.
Nem? Ebben biztos lehet.
Lassan dolgoznak. Bár ne higgye, hogy annyira sürgős nekem.
A tétlenséget magam is rügellem. De hát ebben az ögykörüldős utazásban néhány óra már nem számít.
Uram! Fedezékbe! Fedezékbe! Húzódjon már le!
Eszembe sincs.
Megőrült! Közel vannak! Ide nyilaszhatnak!
Javaját, dugj el a pisztolyt, őrült! Húzd meg! Húzd meg! Ne hagyd, hogy megelőzzen a mindenségét! Látja, micsoda izgat! Bújjon már elő, nézze a vezérevezőst! Úszik a velejtékben! Ez az, fiú! Húzd be! Látja, nem érnek rá lődözni! Most törnek át a hullámtaréjon! Kapaszkodj te! És hogy villog a foga, meg a szeme fehérje. Érd, utol! Érd, utol! Ez az, integesen magam is. Látja ezt, micsoda energia, micsoda lendület.
Közibükülne!
Hát, ahhoz jobban kéne őket ismerni. Ezek a fekete legények valóságosak, érti? Nem kell magyarázgatni, hogy mit keresnek itt. Vitathatatlanok! Még az a festett állarcú is adta, az a groteszk pofa. Okiratok, bizonyítványok szerződésnek nélkül csak itt vannak és hajtják magukat előre a lapáttal. Még a vízpermethez is jogok van.
Hát, angol létére ugyancsak belemelegedett.
Mondtam, uram, hogy hajós vagyok.
Igaza volt. Pompásan csinálták.
Meddig jön?
Még két nap. Partigőzösen szolgálok. Az én övezetem a nagy víz és a nagy szárazföldi paradicsom közötti keskeny sáv. Nekem megfelel.
Miért is ne? Hajókedvnek hamarosan vége szakadt, amikor találkoztunk azzal a hadihajóval, amely a part közelében horgonyzott le. Egy naszád volt. A zászlaja aléltan csüggött, akár egy rongydarab. Az alacsony hajótestből véges végig hosszú, hathüvelykes ágyúcsövek meredeztek elő. A zsíros, iszapos hullámok lustán emelgették, majd ejtették megint le a hajót. Vékony árbóc rúdjai ide-oda lengtek. Dur. Ott imbolygott ez a hadihajó a végtelen föld, végtelen ég, végtelen tenger középpontján, és ágyúzott egy kontinens. Még csak egy bádog viskó sem rejtőzött arra felé, de a naszád egyre bombázta a bozótot. A hadhüvelykesekből karcsú láng szökkent elő, kicsiny fehér füst illant tova, a lövedék halk, sivító hangja,
és semmi sem történt. Nem is történhetett semmi. Egy jelenet csupán a síralmas bohózatból.
Valami magyarázattal nyilván szolgáltak, hogy miért ágyúznak.
Nyilván azt mondták, hadat viselünk.
Igen. Hogy ez háború, és hogy az ellenség tábora ott van a part közelben, elrejtve.
De látni nem látták őket.
Senkit, semmit. Lehet, hogy korábban kószáltak, arra harciasabb benszülöttek, de ellenséges erőkkel senki sem találkozott. Csónakon átvitték a hadihajó postáját. Ám a fedélzetükre nem merészkedtek. Azt mesélték, hogy naponta 3 katona hal meg trópusi lázban. A naszát parancsnoka teljesítette kötelességét.
És magában nem ötlött fel, hogy vissza kellene fordulnia?
Vissza? Hova? Csak tovább. Az alaktalan part mentén. Több mint 30 napig hajóztunk, amikor végre megpillantottam a nagy folyó torkolatát.
Erre vágyott kamaszkora óta, megpillantani a kígyó fejét. Na és?
Folyótorkolat volt. A parti mocsárban rothadt iszapos víz, eltorzult testű mirtuszfák. Volt ott egy kormányzósági széke is, de nekem sietnem kellett beljebb. Az én munkahelyem 200 mértföldnyivel odébb várt engem. Nem értem rá nézelődni.
De mégis. Valakivel beszélt? Valakitől akart tájékozódni, hogy mi várja, mire számítson? Megint bohózatba botlott?
Nem. Egy magamkorú fiatalemberbe. Ösztövér, rossz kedvű svéd, haja hosszú, vékony szálú, járása csoszogó, majdnem sánta. Szabatosan beszélt angolul. Amikor a kis gőzös pöfögni kezdett, és már távolodtunk a nyomorúságos rakparttól, fejével megvetően biccentett visszafelé. És kérdi tőlem, megfordultam-e a kormányzóságiak között. Mondom erre, épp hogy bemutatkoztam.
Finom fickók.
Átlagosnak látszottak.
Maga még nem tudja, hogy mire képesek havi néhány frankért.
Mire képesek?
Akármire. Főként, ha beljebb vonulnak az országba. Minden egyes mérfölden lemérhető a változás.
Rövidesen kitapasztalom.
Igen? Olyan biztos benne? Én a maga helyében nem kérkednék.
Nem kérkedek. Az állomás helyemre igyekszem.
Esetleg nem jut el odáig.
És miért?
Meggondolja magát, mint az én honfitársam.
Kicsoda?
Svéd volt az is.
Hogy volt?
Egyszer csak nem akart tovább menni.
Nem értem. Akkor hogy... Miből él?
Nem él. Útközben felakasztotta magát.
Felakasztotta? Úristen!
Itt nincs Isten.
Miért? Miért?
Talán jobban figyelt, mint ön.
Az ilyesminek mindig van közvetlen kiváltó oka, vagy nem?
Lehet. Ki tudja?
Maga tudja.
A kiváltó okot nem tudom. Talán elege lett a napsütésből. Talán az országból is. Vagy megijedt az elváltozástól.
Végre egy öbölhöz értünk. Kőszírt magasodott fölöttünk. A parton kiásott földhalmok. A domboldalon házak, némelyik vasfedelű. 3 bádok kunyhó a lejtőhöz tapadva lógott lefelé. Rengeteg ember. Többnyire feketék, mesztelenek. Mint hangyaraj mászkáltak szerteszét. Móló nyúlt a folyóba. Időnként mindez elmerült a vakító napfény egy-egy hirtelen támadt villanásában. Itt a maga társaságának első állomása, mutatott a lejtőre a keserű svéd. Elbúcsúztunk. 4 ládámat felcipelték az egyik barakszerű építményhez. Fűben hempergő üstre bukkantam, majd egy kisebb méretű vasúti kocsira, amely a hátán feküdt, kerekei az égnek álltak, az egyik hiányzott. Akár egy állati csontváz. Pusztulásra ítélt gépalkatrészek, rozsdehette sínkazal. Balfelé néhány fa, árnyékában fekete alakok mozogtak ernyetten. Hunyorogva néztem fölfelé, ahová az ösvény meredekje vezetett. Jobbról rekettes kürcó jelzett valamit, s a feketék szaladni kezdtek. Súlyos tompa robbanás rázta meg a földet, fehér füst és törmelék emelkedett a magasba.
vasútvonalat építettek. Folyt a munka. A munka. Megkerültem egy hatalmas mesterséges gödröt. Annyi bizonyos, hogy se kőbánya, se homokbánya nem volt. Talán emberbaráti szeretet képződménye, hogy a fekete raboknak legyen valami dolguk, nem tudom. De tömegestől döntötték bele a vízvezeték csöveket, egyetlen darab sem maradt éppen. Talán az a szeretet kéjelgett a pusztításban. És fekete alakok gubbasztottak, feküdtek, ültek odalent földhöz tapadva. Lassan haldokoltak. Már nem ellenségek, rabok, a gonosztevők, haldokló árnyékok. Olyan szabadok, s csak nem olyan áttetszők, mint a levegő. Egy fejet láttam meg. A fekete csontváz teljes hosszúságában kinyújtózkodott, de a szemhéj lassan fölemelkedett, és a besüppett óriási, üres tekintetű szemgolyó fölnézett rám mélyről jövő, vak, fehéres villanással, amely azután lassan kialudt. Ezeknél nehéz megmondani, mennyi idősek. Ő fiatalnak, szinte gyereknek látszott. Kivettem zsebemből egy darabka ott felejtett kétszer sültet, feléje nyújtottam. Ujjai lassan zárták körül az ennivalót, se mozdulat, se pillantás több nem esett. Egy darabka fehér gyapjú fonál lógott a nyakában. Tengeren túlról jött fonál darab.
Talán amulett.
Vajon kitől szerezhette? Gondolom valamiféle törzsi jelvényt pótolt.
Nem is őrizték ezeket?
Nem. Már láncsa volt a nyakukon. Szabadok voltak, például egy hegyes szögű fekete csontöveg. Felhúzott lábakkal a homlokát pihentette térdér. Egy másik teremtmény kezére térdére támaszkodva felemelkedett, és négy kézlába vízhez mászott, tenyeréből sárgás vizet szürcsölt, aztán felült a napsütésben. A gyapjas feje ide-oda billent.
A bánásmódot tekintve tökéletesen mindegy, hogy elítélt gonosztevőkként láncon tartották őket, vagy jogérvényes szerződések alapján kényszerítették munkára.
Nem vagyok finnyás, hiszen ismernek.
Charlie.
Mondom, nem vagyok túlságosan finnyás. Gyakran kellett odavágnom, ütéseket hárítanom volt, úgyhogy kaptam is. Paroláztam az erőszak ördögével, a mohóságével, a forróvágy ördögével is. Nem tagadom. De esküszöm maguknak, barátaim. A csillagok fényére esküszöm, hogy ezek erős, egészséges, vörös szemű ördögök voltak. Valami felé hajtották, vagy legalább dobálták az embert. De ahogy lent álltam a gödörben, nem kellett nagy lélek ahhoz, hogy rádöbbenjek. Az itteni ördög vaksi, alattomos, ernyetizmú és ostoba. A ziháló. Láncra vert rabok azt sem tudták, miféle törvény sújtott le rájuk. A betegeknek elfelejtették megmondani, hogy aki már nem képes dolgozni, az táplálékot se kap.
Már az is elég, ha idegen környezetbe taszítják az embert. A maga öreg orvosának közöttük lett volna a helye.
Tudományunk dicsőségére.
Igen.
Nyugodt lehet, számtalanszor eszembe jutott. Nos, miután beteltem a haldoklók közötti ácsorgással, sietve indultam az állomás központjába. Bládáimat is ellenőrizni akartam, meg a további eligazításért. Láttomra egy puskás őr kihúzta magát, messziről nézvést neki minden fehér hasonlított egymáshoz, arcán széles vigyor, a társaság teremtményéé. Kijárt nekem, hisz végeredményben én is a civilizáció izmos bajnokai közé tartozom, vagy nem?
Nem bántani, uram!
Háj!
Százszor mondtam, az pabu! Ide meg a részhúzal kerül! Fogd a vállát! Nem oda! Ezek közé! Fékezzen már valamelyik! Holnap egyik sem pakoltok fel!
Uram! Erre találom az igazgatóságot!
Maga kicsoda!
Én leszek a folyami gőzös kapitány.
Ez nem rám tartozik.
Látom, én csak azt kérdem, hol van az igazgatóság.
Most éppen sem erre. Fölmentek az elefántcsontot átvenni.
Melyik ház az?
Menjen az anyjába. Vesd át a láncot! A láncot vesd át rajta, mondtam! A láncot!
Eszeveszettek. Itt kell lennie. Az a tornácos ház lesz.
Van itt valaki? Uraim! Van itt valaki? Feleljenek már. Ki van itt?
Én vagyok. A főkönyvelő.
Uram, a nevem Charlie Marlowe. A folyó felső folyásához rendeltek a gőzösre.
Örvendek a szerencsének. Úgy hallottam, mindegy 10 napig várakoznia kell majd az indulással.
amíg a dolgok összejönnek. Foglaljon helyet.
Azt hittem, látomásban van részem. Egy fehér ember meglepően választékos öltözékben. Magas, kemény gallér, fehér kézelők, világos lüsterkabát, hófehér nadrág, patyolattiszta nyakkendő, tükörfényes cipők, csak kalapot nem viselt, ketté választott lefésült haja olajtól fény lett. Amíg friss levegőt szívott a kinti égető hőségben, pompázó zöldcsíkos napernyővel védte a fejét, és a füle mögött tolszár libegett. Tiszteltem ezt az embert, sőt, nagyra becsültem még hatalmas kézelőit, lefésült haját is. Igaz, hogy megjelenése olyan volt, mint egy divatbábué, de abban a környezetben. A hibátlan külső, gerincességre vallott, a vasalt ingmel jellemességre, a keményített gallér tartásra, és mindez 3 évi külszolgálat után. A főkönyvben tökéletes rend, minden tételt napra készen, kristálytisztán jegyzett és elszámolt.
A sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. A 3. részt hallották. Fordította Vámosi Pál, rádióra alkalmazta Benkő Attila. A szereposztása következő volt: Marlowe, Sinkó László, ügyvéd Tilla Tilla, John Horváth Sándor, utas Sugár László, a svéd Turgonyi Pál, felügyelő Harkányi Ödön, könyvelő Szatmári István, hang Seres János. Zenei munkatárs Kelemen László, szerkesztő Pap Zoltán, rendezte Vadász Gyula.
A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 1990. november 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. Negyedik rész.
Ide a bálákat! A bálákat! Mondom, a pamutot ide pakoljátok! Ide a bálákat! A gyöngyös dobozokat,
nem! Ne türelmetlenkedjék, Charlie! Ezt a két napot igazán elviseli.
Elviselem, de jobban szeretném már a dolgomat végezni.
Hát igen, rettenetes a kinti zsivaj. Örökké lármáznak valami miatt, és az ember, ha számokkal küszködik, minden bejegyzett tételt háromszor ellenőrzött. Ha rám hallgat, maga is igyekszik függetleníteni magát a lármától, a többiektől.
Látszik, Paul még nem vezetett gőzöst.
Hát sohasem vágytam olyasmire.
Elárulna valamit?
Kérdezzen, ha meg tudok felelni.
Erre biztosan. Mondja, hogy tudja ilyen állapotban tartani a fehér neműjét, az öltözékét itt?
Miért? Szokatlannak tartja?
Igen, de a lehető legjobb értelemben.
Hát, igazán rendes, hogy észrevette. Tudja, én undorodom a mocsoktól, és hát körülményes volt, nehéz ügy ragaszkodni ahhoz, amit megszoktam otthon. Kitanítottam egy benszülött asszonyt. Ő az ilyesféle munkától undorodott. Végül is ráállt, gyöngyökért, kininért. Egy őr felesége.
Jaj, mit akarnak itt?
Uram, az a parancs, hogy idehozzuk.
Ide ne! Ez könyvelőség, ha nem vette volna észre.
Parancs van rá, átmenetileg. Tegyétek
hát el. Maguk nem normálisak, én nem érek rá foglalkozni maláriásokkal.
Jaj, eszemben van.
Legalább úgy fektetnék, hogy ne essen rá fény.
Nem én átsoltam ezt a rohadt barakot.
Akkor is tegyek arább. Elviselhetetlen.
Itt mindenki kényeskedik, úgyis meghal.
Arra nincs parancsa, hogy így beszéljem.
Kis pajtás.
A nevemen szólítson.
Majd legközelebb. Na viszlát, ne izguljon, Paul. A könyveit nem fertőzi.
Piszkos népség.
Mindig kitalálnak valamit. Betegekkel a hátam mögött számoljak. Megitatná? Cserepes a szája a láztól.
Nem tud inni a szerencsétlen. Ki ez?
Ügynök, közepes ügynök. Mocsaras vidékre küldözgették.
Nem tudom megitatni.
Hagyja, Charlie. Nem lát, nem hall semmit.
Meg fog halni.
Még nem, de nincs esélye, és akkor ide hozzák. És még elvárják az embertől, hogy ne számoljon félre. Vannak dolgok, amiket végül is halálosan meggyűlöl az ember.
Mint ha vacog.
Ne nézz erre! Ide figyeljen, Charlie. A gőzösével egészen biztosan eljut Mr. Kurzhoz.
Ki az?
Állomás vezető ügynök.
Engem nem érdekel.
Mr. Kurz nem akármilyen ügynök, nem akármilyen ember itt Afrikában. A valódi elefántcsont vidéken dolgozik, és egymaga annyi agyart szállít, mint az összes többi együttvéve.
Igen, és?
Kurz rendkívüli ember. Kérem, ha találkozik vele, mondja meg neki, hogy nálam minden kielégítő. Csak azért nem értem neki, mert a küldöcökben nem bízom, és nem akarom, hogy illetéktelen egy kezébe kerüljön a... Ért engem. Ide figyeljen, Marlo. Kurz rövidesen magas beosztásba kerül. Nagyon magas beosztásba. Az igazgatásnál. Még följebb. A tehetség a szorgalma révén. Mi annak idején együtt startoltunk.
Értem, Paul.
Azok fönt az Európa tanácsnál vezetőnek szánják. Ez egyikünknek sem közömbös.
Rendben van. Át fogom adni az üzenetét a rendkívüli Mr. Kurznak.
Szólt valamit?
Nincs magánál.
Előre köszönöm magának. Ne feledkezzem meg az illetéktelenekről sem. Legyen elővigyázatos. Nem akarom, hogy Kurz csalódjon bennünk.
Kint elhalt a zsivaj. A legyek kérlelhetetlen zümmögése közben az egyik ember lázvörösen eszméletlenül feküdt. A másik könyvei fölé hajolva
kifogástalan ügyletekről kifogástalan feljegyzéseket készített. Nálam minden kielégítő, szólt az üzenet. Odább 50 lábbal mélyebben már látszottak a halálligetének lebbenetlen facsúcsai. Végre útnak indultam. 60 főnyi karavánnal, de erről nincs értelme sokat mesélni.
Hát ezt nem mondja komolyan, 200 mérföldes karaván.
Ösvények végig az egész néptelen országon. Kitaposott ösvényhálózat. Magas füvön át, kiégett füvön, bozótokon, szurdokokban, hőségtől izzó dombokon, kietlenség, kietlenség. Sehol egy teremtett lélek, sehol egy árva kunyhó. A lakosság régen odébb állt.
Díltől Grévszendig épp így kiürülne minden tanya meg falu, ha az agyafiakat összeszednék, és nehéz málhát elöltetnének a nyakukba.
Méghozzá ijesztő fegyveres félvad emberek. Nap-nap után 120 mezítlen láb 60 font súly alatt dobogott, csoszogott mögöttem. Táborverés, főzés, alvás, táborbontás, menetelés, menetelés. Időnként egy-egy kidőlt, halott teherhordó a magas fűben, mellette üres, tökhéj kulacsa és hosszú botja. Ezek a különös hangok talán épp oly mély értelműek, mint egy keresztény ország félrevelt harangjainak hangjai. Volt egy fehér utitársam is, nem rossz fickó, csak kissé elhájasodott. Minek folytán az a kellemetlen szokása lett, hogy a legváratlanabb pillanatokban elalélt.
Hát akkor minek ment oda?
Pénzt csinálni. Mit gondolnak, mi másért?
Olyan testalkattal ott.
Egyszer már én se tudtam visszatartani magamat, és ugyanezt kérdeztem tőle. Erre feleltek gúnyosan, pénzt csinálni. Aztán elkapta a trópusi lázat. Aztán úgy kellett cipelni Póznára akasztott függő ágyon. Nyomott vagy 120 kilót.
És a teherhordók bírták cipelni?
Valóságos lázadás tört ki. Este beszédet intéztem hozzájuk, angolul, taglejtésekkel kísérve. Úgy figyeltek, mint egy nagy színészt.
Aztán elfutottak.
Reggel tökéletes rend volt. A függő ágy a menet élén, pisszenés nélküli indulás.
Ahelyett, hogy lepuffantották volna a dagadt fickót.
Egy órával később a bozótban akadtam a nagy vállalkozás roncsaira. Tört függőágyra, nyöszörgésre, izzadt emberre. Tőlem követelte, hogy én öljek meg valakit. Egyet a teherhordók közül. De én fia teherhordót se láttam ott. Csak azt éreztem, hogy hamarosan érdekessé válok a tudomány számára.
Megölte?
Nem. A 15. napon besántikáltunk a központi állomásra.
Rá tudta venni, hogy gyalogoljon?
Tudományos módszerekkel, de ez nem tartozik ide. Az állomás. Első pillantásra látni lehetett, hogy itt is ugyanaz a bágyat, ernyet izmú irányítja a cirkuszi előadást. Részeg útkarbantartók utak nélkül. Hosszú botos fehér emberek az épületek között felém sétálnak, hogy egy pillantást vessenek rám, majd szó nélkül visszahúzódnak. És a hír, amit egy ingerlékeny fekete bajuszos alak közöl velem, hogy a gőzösöm a folyó fenekén pihen, de minden rendben van, nincs semmi baj, mindenki nagyszerűen, nagyszerűen viselkedett, és hogy az igazgató már vár.
Mondja, ha ilyen síralmas állapotokat tapasztalt, mégis hogy magyarázza, hogy alkalmatlan emberekkel töltöttek be fontos állásokat?
De honnan tudtam volna?
De most már többet tud.
Nézzék, például ez az igazgató egyszerű kereskedő volt. Ifjú korától kezdve azon a vidéken dolgozott. Nem volt érzéke a rendhez, se a szervezéshez. Kiváltképp a kezdeményezéshez. Mégis engedelmeskedtek neki, mert sohasem betegeskedett. Háromszor, három év alatt egy napot sem.
Egészség lenne a hatalom forrása.
Gondolja meg, mekkora hatalomé, amikor szinte minden ember elernyed, kiszolgáltatott a láztól, a bajoktól, ez meg talpon marad, és mozgásban tartja a megszokott mindennapi munkát. Első találkozásunkkor még székkel sem kínált meg. No, aznap reggel óta jó 20 mérföldet gyalogoltam. Állok fáradtan, ül velem szemben egy középtermetű, köznapi megjelenésű, modorú kiskereskedő. Talán csak a szeme, a kék szeme élesen, súlyosan vágott végig rajtam, akár a fejsze. És az ajka körül valami játszadozó mosoly, talán halványan, talán alattomosan, na ez nem biztos, még az sem, hogy mosoly volt. Lényeg, hogy kényelmetlenül éreztem magam a jelenlétében.
Ki tudja, talán mert belül üres volt.
Nem szükségképpen.
Maga az ő helyében állni hagyna az új munkatársát.
Én nem, de képzelje el, hogy ennek az embernek a diadalmas egészsége hány új munkatárs halálán tenyészik már. Ő aztán belelátott a koponyákba, akkor a tapasztalatta.
Inkább a gyomrokba. Egyszer, amikor az egész állomás lázban fetrengett, többek füle hallatára megjegyezte. Ide csak az jöjjön, akinek nincs gyomra.
Nekem felfordul a gyomrom az efféle kijelentésektől.
Ez a kiskereskedő a legritkább esetben emelte fel a hangját. Ötletei voltak. Régebben a beosztottjai örökké azon veszekedtek, hogy az étkezéseknél rangsor szerint kit illett meg az elsőbség. Ekkor ő csináltatott egy hatalmas kerek asztalt, hozzá új étkezőbarakot. Ahol ő ült, az volt a főhely, mert ő ült ott. A többiek sehol sem voltak. Hatalma abban rejlett, hogy egyikük sem tudta megmondani, mi ad neki erőt. Zokszó nélkül tűrték, hogy a szolgája, az a túltáplált néger, pimaszkodjék velük fehérekkel. Ő nem bátorította. Ne, csak hagyta.
És maga?
Éhesen fáradtan lementem vele a folyóákhoz, ahol a gőzösöm a fenéken pihent.
Olvastam a jellemzését, Mr. Marlowe. Maga legalább nem zöld. Világlátott emberekkel én ki szoktam jönni. Tudom, hogy éhes, de ez fontosabb. Mindjárt odaérünk. Bosszantó ez az elsüllyedés. Tehát maga majd kiemeli. Nem várhattam magára, amikor annyit késett, ne szabadkozzon. Tudom, hogy nem magán múlott. Nekem viszont indulnom kellett volna.
Megértettem, uram.
Majd adnak magának rendesen enni. Vigyázzon! Erre indás tüskés. Már így is túl sokáig késlekedtünk. Az a fickó, aki fogadkozott, hogy képes lesz felhajózni, de majd maga Móresre tanítja. Persze, kíméletesen, lassan.
Ne haragudjon, uram. Mihez képest késlegettek?
Nem mondták.
Nekem semmit.
Semmit az úti célról? Nagyon komoly helyzet kezd kialakulni odafent. A folyó felső folyásánál tartok tőle, hogy veszélyben van.
Ki? Ő vagy mi?
Mr. Kurz. Remélem, hazudtak. És Mr. Kurz nem beteg. Eddig jól bírta.
Mr. Kurz, már hallottam róla.
Egy szóval hallott róla? Emlegetik?
Olyas formán.
Akaszt fel magad. Tudja, én nyugtalan vagyok miatta. Nincs pontos kapcsolatunk. Az is rossz, hogy eddig semmi okom nem volt. Ez az. Oda nézzen. Elég sok kilátszik belőle.
Az a kiálló vasdarab a hajón.
Igen. Adok magam elé embereket, szerelőket. A Kazán Kovács is érti a dolgát. Ő őrzi a hajót.
Gondolom, senki se akarja ellopni.
Persze irányítani kell, azért van itt maga.
Aha! Aha! Hajóőrség!
Az ott Serge. Mondja neki, hogy megjött a kapitánya.
Serge! Megjött a kapitánya!
Na látja, Marlowe. Egy ember, akit még az őserdőben is várnak. Ez meglepi, ugye?
Igen, uram.
Nos?
Mit válaszoljak, uram?
Nézze, kapitány, én nem veszíthetem el kapcsolatomat a legjobb elefántcsontgyűjtőnkkel. Ez világos. És oda kizárólag vízi úton lehet eljutni. Mondja, maga szerint mennyi időt vesz igénybe a dolog?
Honnan tudjam, uram?
Honnan?
Nem láttam közelből a roncsot. Nem tudom, mennyi időt vesz igénybe a kiemelés, a javítása. Ha lehet egyáltalán.
Természetesen lehet. Kiemelik, kivontatják és megjavítják. Kap hozzá embereket. Tehát?
Most kell felelnem, uram. Mit tudom én? Hónapokba telhet. Annyi mindentől függ. Alkatrészektől, szerszámoktól.
Helyes. Helyes. Én azt mondom, 3 hónap. Annyi kell, és annyi elég is lesz. 3 hónap. Tető alá hozzuk, kapitány. Akkor mehetünk is. Látta a dolgot, és megállapodtunk.
Fecsegő hülye. Nagyképű fecsegő hülye. Akarnok. Kiszerű törpe akarnok. Látta mondta a dolgot? Miért nem mondja, amit elfuseráltam, tönkretettem, ostobán elsüllyesztettem, meglékeltem, Isten verte, fecsegő hülye a 3 hónapjával együtt. Mr. Kurzról nem is beszélve. A sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. A 4. részt hallották. Fordította Vámosi Pál. Rádióra alkalmazta Benkő Attila. A szereposztása következő volt. Marlowe, Sinkó László. Ügyvéd, Tilla Tilla. John, Horváth Sándor. Felügyelő, Harkányi Ödön. Könyvelő, Szatmári István. Igazgató, Horváth Gyula. Beteg, Pásztor János. Hang, Seres János. Zenei munkatárs, Kelemen László. Szerkesztő, Pap Zoltán. Rendezte, Vadász Gyula.
A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 1990. november 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Orosi Mataró a Szegény Halász című japán népmesét Pusztai Péter mondja el.
Élt egyszer nagyon régen Tangó tartomány Mizunoe nevű falucskájában egy szegény halászember. Urashi Mataró volt a neve. Egy napon Urashima, amikor halászni ment a tengerre, a parton egy sereg gyermeket talált, akik nagy zaj csapva játszadoztak. Urashima szerette volna tudni, miért sivalkodnak annyira. Oda ment hát, és csodálkozva látta, hogy a gyerekek nagy teknős békával játszanak, és kegyetlenül kínozzák. A halásznak jó szíve volt, és megsajnálta a szegény állatot. Gyerekek, ne kínozzátok ezt az ártatlan jószágot. Hagyjátok útjára menni. Az ilyen négy lábú csúszomászon nincs mit sajnálni, kiabáltak vissza a rossz gyerekek. Csak nem engedjük szabadon, amikor olyan nagy fáradtsággal fogtuk el, hogy nem már. Legyetek jók, fiúk. Adjátok nekem a teknős békát, és én pénzt adok érte. Vehettek magatoknak cukrot, vagy amit akartok. Ez csak többet ér egy teknőcnél. Igazán, adsz pénzt? Jó, akkor itt a béka. Neked adjuk. A gyerekek átvették a pénzt, ott hagyták a teknőcöt, és nagy lármával elfutottak. Urashima utánuk nézett, majd lehajolt, és megsimogatta az állat fejét. Szegénykém, jól megkínoztak ezek a rossz kölykök, ugye? Ha később érkezem, még meg is ölnek. No de épp idejében közbeléptem, most pedig mász gyorsan a vízbe, nehogy még egyszer elcsípjenek. E szavakkal gyöngéden segített a teknős békának, s a tenger felé tolta. Másnap Urashima jó messze halászott a parttól, amikor valaki nevén szólította. Urashima-san! Urashima-san! Rettentően meglepődött, hogy itt kint a tenger magányában valaki beszél hozzá. Gyorsan körülnézett, és ámulva látta, hogy egy teknős béka közelítette meg észrevétlenül csónakját, és azt szólította meg. A béka újra fölemelte a fejét. Urashima-san, nagyon köszönöm tegnapi szívességedet. Megmentetted az életemet. Azért jöttem, hogy megköszönjem. Megengednéd cserébe, Urashima-san, hogy elvigyelek egy érdekes helyre? Láttad már a sárkány palotáját? Nem én. Minden nap a tengert járom, de azt a palotát még sohasem pillanthattam meg. Bár hallottam már róla. Elviszlek a hátamon. ráült az állat hátára, megfogta nyakát, és a teknős béka gyorsan úszni kezdett. Sok-sok idő múlva megérkeztek egy gyönyörű faragott kapuhoz, amely mintha a víz alatt lett volna. Urasimának is az volt az érzése, hogy a tenger alatt járnak, de elvetette magától ezt a gondolatot, mert látta, hogy még él. Semmi baja, és nagyszerűen lélegzik. Látod azt a nagy kaput, Urasima-san? Ez a sárkány palotájának a bejárata. Letette a halászt a kapu elé, azután bekiáltott. Hé, kapus úr! Japánból hoztam ide Urasima Taro-szánt. Menj és jelensd uradnak, hogy megérkezett. Odabent a palota főtermében Otohime királynő fogadta udvarhölgyei élén. Urasima olyan nagy zavarban volt, hogy míg azon gondolkozott, hányszor hajoljon meg a királynő előtt, az már meghajolt előtte. Nagyon köszönöm neked, hogy tegnap megmentetted a teknős békám életét. Hálám és tiszteletem jeléül lakomát szeretnék adni neked ma este. Arra kérlek hát, hogy ne siess vissza, és maradj nálunk néhány napig. Köszönöm hát szíves vendéglátásodat és engedelmeddel, elfogadom meghívásodat néhány napra. Otohime királynő aznap este nagy lakomát csapott Urasima tiszteletére. A vacsorát tánc követte, majd végigvezették a palotán, hogy minden zegét zugát megismerje. Ó, begyönyörű volt a sárkány palotája. Urasima csak tátotta a száját, azt se tudta, hová legyen az ámulattól. Otohime királynő úgy elhalmozta kegyeivel, és az udvari népség is olyan kedves volt hozzá, hogy Urasima lassanként elvesztette időérzékét. Azt se tudta már, mennyi ideje van itt. Elfelejtette otthonát, apját, anyját, mintha örök álomban élt volna. Egy napon aztán emlékezni kezdett otthonára. Úgy jöttem el hazúról, hogy nem is szóltam kedves szüleimnek, gondolta magában. Bizonyára aggódnak miattam. Most már igazán hazamegyek. Gondolatát tett követte, gyorsan összeszedte cókmókját, és a királynő elé állt. Otohime királynő, attól félek, nagyon sokáig éltem vissza szíves vendégszereteteddel. Életemben sohasem töltöttem még kellemesebben az időt, mint itt a palotában. Most azonban itt az ideje, hogy hazatérjek, és elbúcsúzzam tőletek. Ó, ez igazán szomorú újság. Csak nem akarsz ilyen hirtelen elhagyni bennünket? Nem maradhatnál még egy-két napig? Nagyon köszönöm a szívességedet, királynő, de otthon már nagyon aggódhatnak értem. Jobb, ha hazamegyek. Nos, menj, ha minden áron menni akarsz, de engedd meg, hogy emlékül adjak neked valamit. E szavakkal egy szép kis dobozt vett át egyik udvarhölgyének kezéből, és átadta neki. Szégyellek ilyen értékes ajándékot elfogadni, szabadkozott Urasima. Ugyan, mi lehet benne? Igen nagy ajándék, de soha semmi körülmények között nem szabad kinyitnod. Még akkor sem, ha egyszer vissza akarnál ide térni. Urasima még egyszer felült a teknősbék hátára, és visszatért a tengerpartra. Ismerős volt a táj, mégis olyan különös. Ott volt a nagy szikla, az a magános kis fa is a part közelében. De nem. A fácska helyett terebélyes, hatalmas faóriást látott. Még különösebbnek találta a dolgot, amikor látta, hogy az emberek nem ismerik. És ő sem ismeri ezeket az arcokat. No, ilyen még nem esett meg velem, gondolta magában, amikor befordult házuk kapuján. Itt vagyok, apám, kiáltott a nagy vígan. Ám amikor belépett a házba, megdöbbenve látta, hogy odabent idegenek ülnek. Csak nem költöztek el, amióta oda jártam, gondolta magában, majd hangosan megkérdezte. Bocsánatot kérek, hogy alkalmatlankodom, de én Urashima Taro vagyok, és nemrég még itt laktam ebben a házban. Hol vannak a szüleim? Azt mondod, Urashima Taro vagy? Ha, ugye ne tréfálj. Élt itt egy Urashima nevű ember valamikor, de ennek legalább van 300 éve. Így mesélik a falu vénei. Lehetetlen, hogy ez az ember még most is éljen. Nem én tréfálok, hanem ti. Én Urashima Taro vagyok, akár hiszitek, akár nem. 3 nappal ezelőtt még itt laktam ebben a házban. Ám az emberek nem hittek neki, akárhogy is erősködött. A végén be kellett látnia, hogy valami varázslat történt vele, mert a faluképe is egészen megváltozott. Alig ismert rá a házakra. Szegény Urashima nem tudta, mit évül legyen. Ha tudtam volna, vissza sem jövök, gondolta magában elkeseredettem. Szomorúan ballagott le ismét a tengerpartra, és egyszer csak észrevette a kezében tartott dobozt. Kinyitom. Hát, ha akkor visszatérhetek a tenger alatti palotába. Mert ekkor már tudta Urashima Taro, hogy ő régen meghalt, és a túlvilágról csak látogatóba engedték vissza. Amikor kinyitotta a dobozt, fehér füst szállt ki belőle, és egészen belepte az arcát. A következő pillanatban Urashima Taro, akinek eddig fiatalos volt a külseje, egyszerre öregedni kezdett. Ráncos ag lett belőle pillanatok alatt. Azután egyre kisebbedett, míg annyivá nem vált, mint egy porszem. A port a tengeri szellő hátára kapta, és halk, lágy suhogással a tengerbe söpört.
Urashima Taro a Szegény Halász című japán népmesét Balogh Barna fordításában Pusztai Péter mondta el. Szerkesztette Horváth László, rendezte Déri Éva. A felvétel 1978-ban készült, és legutóbb, egy évvel később, október 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Thank you. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló.